Ki volt Ötzi? Számos, többé-kevésbé elfogadható találgatás létezik. Sok jel utal arra, hogy pásztor lehetett, aki a hegyekben nyája törzött, vagy egy klán vezetője és harcban állt más klánokkal, vagy egyszerűen egy száműzött tolvaj, kistélű bűnöző, vagy sámán, vagy kovács. Nem valószínű, hogy átlagos, egyszerű ember volt, Holmia között ugyanis akad egy rézbalta. A testében talált arzén arról árulkodik, hogy Ötzi maga is dolgozott rézművesként. Ez a foglalkozás minden bizonnyal rendkívül magas társadalmi státuszt jelentett. Azt, hogy valaki a tűz segítségével a köveket csillogó fémé tudja változtatni, nagyon különösnek, sőt mágikusnak tarthatták. Ötzi az első őskori egyén, akinek megvizsgálták a DNS állományát. A kutatók már 1994-ben el tudták végezni a mitokondrium durva elemzését, és megállapították, hogy a K-csoportba tartozik. Ma már tudjuk, hogy ez a mezőgazdaság Európában történt első megjelenésének tipikus genetikai jellemzője. 2012-ben elkészült a jégember sejtmagi DNS-ének átfogó analízise is. Ennek alapján nyilatkozhattak a kutatók Ötzi öröklött tulajdonságairól. Megerősítették, hogy barna szeme és barna hullámos haja volt, hajlamos volt az érelmeszesedésre, valamint felnőttként nem tudott tejet inni, mivel hiányzott belőle az enzim, amely lebontja a tejcukrot. Ma úgy mondanánk, hogy laktózérzékeny volt. A sejtmagi DNS-ének elemzése bizonyítja, hogy Ötzi a kőkorszak korai földműveseinek jellegzetes képviselője, és hogy a ma élők közül Szardínia lakói hasonlítanak hozzá a legjobban. Ötziről mindenki hallott már, ezért kezdem ezzel a részlettel, az Én európai családom 54 ezer év genetikai öröksége című könyvből. Karin Boyce kötete igazi nagy kaland, ki ne szeretne vele tartani, amikor DNS elemzések segítségével az őskori emberekkel való rokonságát próbálja feltárni. Harrach Ágnes fordította a könyvet, vele beszélgetünk erről a sajátos vállalkozásról.
Karin Boyce egy tudományos újságíró, és már hosszú évtizedek óta az egyik legnevesebb svéd lapnak, a Dagens Nyheternek írt tudományos cikkeket, és ennek kapcsán követte a tudomány fejlődését, és itt fedezte fel ezt, hogy a DNS technika már olyan mértékben fejlődik, hogy nagyon-nagyon pontos információkat lehet megtudni valakinek akár a saját családjáról, és tulajdonképpen innen indult ki a könyv, hogy a saját családjának a történetét próbálja visszafelé kutatni. Persze ez kicsit vicces, hogy 54 ezer évre vissza tud menni, ez nyilván kicsit misztikusnak tűnik, de közben azt a sok tudományos eredményt, amit bemutat nekünk, ennek segítségével ő lépeget visszafelé, mi megismerkedünk az emberiség történetével.
Sok esetben azt írja, hogy jó, ez a valaki lehetett az én ősanyám vagy ősapám. Hogyha például régészeti leletekkel dolgozik, akkor azt mondja, hogy ez alapján, a DNS szál alapján akár lehetett is.
Hát ilyen DNS irányvonalakat talál ő, hát illetve hát a régészek találják, ő meg ügyesen utánuk lép. De tulajdonképpen ebben az egészben ez az nagyon érdekes, hogy számunkra, ilyen hétköznapi emberek számára néha tudományos kutatásban iszonyúan messze vannak, tehát nem értjük, hogy miért kell azt kutatni, vagy mi haszna van ennek. De ő valahogy mindezt a régészeti leletvilágot, ezt átteszi a mi életünkbe. Tehát, hogy milyen fontos volt, hogy ezt vagy azt felfedezzék az emberiség története során, mert különben soha nem jutottunk volna el ide.
Nem beszélve arról, hogy az ember újságcikkekben lát egy-egy kutatási eredményt, vagy hogy ezt vagy azt találtak a régészek a világ különböző pontjain. Ő meg elmegy ezekbe a múzeumokba, és megnézi, hogy Ötzi, tudjuk róla, hogy hogy találták meg, de hogy mit találtak a gyomrában, hogy milyen betegségei voltak, hogy milyen ruházata volt. Szóval valahogy tényleg egy ilyen fantasztikus időutazás is ez a könyv.
Döbbenetes, hogy ma már egy-egy ilyen régészeti leletről, akár egy emberi csontvázról, vagy tárgyakról már mi mindent ki tudnak kutatni, vegyük csak az Ötzi példáját, ugye a híres jégember, akire egy egész múzeumot, meg egy egész kutatóintézetet építettek egészen konkrétan, tehát építettek egy épületet, ahol bemutatják, és ahol a tudósok az egész világból érkeznek, hogy ezt a különleges leletet tanulmányozzák. Talán ebbe a könyvbe az az érdekes, hogy összeköti nekünk a különböző leleteket és a különböző elméleteket. Tehát olyan összefüggésekre hívja fel a figyelmet, például a tű fontosságára, ezt manapság nem is gondoljuk, hogy a tű feltalálása mennyit lendített az emberiség fejlődésén.
Igen, a szörmét, ahogyan összeöltötték. Hát onnantól tudtak ruhát készíteni, és ez egy borzasztó nagy változás volt.
Akkor tudtak éjszakabbra eljutni. Mert ha nincsen olyan ruhám, ami valóban rám simul, és valóban véd engem, akkor nem tudok észak felé terjedni.
És egyébként a vándorlás, ez egy központi kérdés ebben a könyvben, hogy akár a földművesek hogyan népesítették be adott területet, akár Skandináviát, hogy akkor azok most bevándorlók voltak, vagy nem, ez miért fontos?
Egyrészt ez a régészetben egy nagyon régi kérdéskör, hogy amikor ilyen nagy ugrások vannak a két régészeti réteg között, akkor az hogy lehet, hogy itt leástunk eddig, és már hirtelen valamit tudnak, és éppen csak alatta vagyunk, és ott még azt a valamit nem tudták, hogy hogyan lehet ilyen gyorsan átállni a földművelésre, vagy a vasfeldolgozásra, vagy egy speciális technikára. És most egyre inkább úgy gondolják, hogy ezek majdnem mindig úgy jöttek, hogy valaki készen hozta oda. Tehát amikor ilyen hirtelen ugrás van, akkor készen kapták. És akkor az egy migráció. És eleve az emberiség elterjedése ugye Afrikából indul, de mindenhova elterjedt, az is egy migráció. Tehát ez a mai helyzetben egy kicsit aktuálissá is vált, hogy időnként így megindul az ember tömeg, és megy valamilyen irányba. Hát ez az egész emberiség történetében így volt.
Nem beszéltünk még a kiinduló pontról, ami a szerzőnek nagyon lényeges kérdés, hogy ugye a neandervölgyi ember és a modern ember hogyan találkozott, hogyan lett közös gyerekük, és hogyan lett aztán ez egy sokkal ellenállóbb és a fejlődésre képesebb egyed. Ez egy érdekes gondolat, de ez elfogadott?
De azért volt nagyon érdekes, mert amikor ő ezt leírta, akkor ez még nem volt elfogadott. Ez egy elgondolás volt, hogy hát nagy valószínűséggel, ha egymás mellett élnek népek, akkor valamilyen módon szokott előfordulni, hogy kereszteződnek, mert hát vagy elrabolják a nőket, vagy egyszerűen csak valaki oda keveredik, mint egy háború végén ott marad egy sérült. Szóval nagyon sok módja van ennek. De valahogy ezt elutasították a régészek, és nem is volt, nem találtak rá bizonyítékot, de ő már leírta, és már a könyvnek megvoltak azok a fejezetei, amikor találtak ilyen bizonyítékokat. Most ugye a DNS kutatás hihetetlen lépéssel halad előre, és olyan dolgokra tudnak választ adni, amire eddig képtelenség volt választ adni. Most meg nagyon sok ilyet be tudnak bizonyítani a migrációs elméletekkel kapcsolatban, hogy valóban így keveredtek a keletről, a délről, a Gibraltári szoros felől érkező emberek. Ezek nagyon-nagyon izgalmasak. De hát ez, hogy ő beutazta itt nem csak Európát, hanem hát sokkal több helyet, és mindenhol a szakemberekkel találkozott. Tehát ott minden múzeumban a legnagyobb tudós vezette végig. Ugye most egyre több helyen van Európában is ilyen, hogy felépítenek mondjuk bronzkori, meg vaskori falvakat, tehát hogy építenek olyan házakat, és ott kicsit próbálják bemutatni az ottani életet. És ha az ember ezt ott kipróbálhatja, egy túróekével vagy egy ásóbottal nekiállni ott a művelni a földet, akkor ugye rájövünk, hogy mennyire másról szólt az ő életük, tehát egyszerűnek tűnő dolgok is milyen sokáig tartottak, vagy akár csak az aratás, vagy a gyűjtögetés. Hát, ha mi abból akarnánk megélni, hogy bogyókat gyűjtögetünk, nyilván éhen halnánk, mert azt se tudjuk, hogy mit gyűjtsünk, meg mikor gyűjtsünk, meg hogy akkor annyit ott megtaláljunk, és ez mind hihetetlen nagy tudás volt. Nekik meg volt, hát nekünk most már nincsen.
Harrach Ágnessel beszélgettünk, Karin Boys, az Én európai családom 54 ezer év genetikai öröksége című könyvéről. A kötetet a Tipotex kiadó jelentette meg.